Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Birényi Józseffel, a Hungarikum Szövetség elnökével Molnár Péter beszélget. A beszélgetés második része következik.
Fiatalabb korodban te elnyerted a Népművészet ifjúmestere címet, és különböző hangszerbemutató műsoraid voltak, és együttesekkel koncerteztél. Milyen emlékeid vannak ezzel az időszakkal kapcsolatban?
A közelmúltban került a kezeim közé az a kazetta, amin az 1980-as egyik első 20 perces önálló portré filmet, amit az MTV készített, Aki Dudás címmel, abban a sorozatban volt, és hát ugye érdemes mondjuk 40 évre visszatekinteni, és az ember látja saját magát, vagy közel 40 évre, ahol még ugye nagyobb hajkoronával most már ugye enyhén megritkultak a hajszálak, őszülnek is, ami a korral teljesen természetes együtt jár, és hát azon zenész tanítványokkal. Igazából a két nagy zenei műhely volt, amit én létre tudtam hozni. Táborfalván édesapámmal, bátyámmal közösen a Táborfalvi Népzenei Műhelyt, ahol a Népzenei Együttes, a Csutorás Együttes kétszer Ki mit tud döntői jutottak, ami a Ki mit tudok történetében egyedüli, és egy olyan településről, 2800-3000-es lélekszámú településről, ahol sok esetben nem volt képesítése rendelkező énektanár. Tehát én hétvégénken jártam vissza a vegyész hallgatóként, majd közgazdász hallgatóként, és tartottam a próbákat. De hát fantasztikus szeretettel voltak, és 10-12 féle hangszeren tanultak meg. Ma a csutorás táborok, ami 32. éve kerül megrendezésre, a csutorás együttes tagjaira és a növendékeire épül alapvetően, illetve hát azon kollégákra, akikkel kezdettől fogva őket is tanítottuk, szerencsére még együtt vagyunk és együtt tudunk lenni ebben a formában. Tehát meghatározóak ezek a pontok, és a másik népművészeti műhely ez a Józsefváros, amiről már szóltam. Somogyi Béla utcai zeneiskola pincéjében volt egy klub, ahol ezt létre tudtuk hozni, és igazából táncházat a 8. kerületben lent a síkvidéken, ugye most értem ez alatt, hogy nem a várban, nem az egyetemi bázisokon, mi hoztunk létre először, ami tartósan több évtizeden keresztül működött, a Forrás együttessel, a Zsarátnok zenekarral, Falka Folkkal, majd utóbb a Méta együttes vette át, tehát nagyon jó sorozat kerekedett ki, és hát olyan emberek kerültek felszínre, hogy ismertebbeket mondjak a tanítványok, illetve a kollégák onnan induló közül, mint Mackó Mária, Szvarák Kati, Budai Ilonkával együtt tanítottunk, Széles András, ugye a citerázásban, jeles és a citera tanításban, Kovács László Táborfalváról, aki hangszerrestaurátor is volt 10 évig mellettem a Néprajzi Múzeumban, de most is 5-6 zenekart tanít, szólistáskodik, több formációban játszik, a Fesztív Körkép zenéjét közösen csináltuk és zenéltük föl, vagy Szabóné Nagyanna Mária, aki ének tanár lett és képesítéssel tanítja ma már a zenét és a népzenét csoportoknak. Táborfalván 6 zenekar kórus működik a 3200-as lélekszámú településen, és a kisugárzás az óriási, mert a Kárpát-medencében, de szerte a világba is eljutottunk szerencsére, mert a regős cserkész táborokban 80-as évek elejétől 90-es évek közepéig rendszeresen tanítottam én magam is, de utóbb a tanítványok vitték tovább ezt a stafétát.
A következő kérdésem az lenne, hogy én tudom, hogy te a Hungarikum Szövetségnek vagy az elnöke, és a Hungarikum törvény egyik kidolgozója vagy. Ez mit jelent pontosan? Erről mesélnél.
Az értékcentrikusság az alapvetően, aki hagyománnyal, örökség átmentéssel foglalkozik, benne kell legyen. Anélkül nem lehet mozdulni sem. A 80-as évek végén, 90-es évek elején a tradíció alapítvánnyal gyakorlatilag létrehoztunk egy környezetkultúra mozgalmat, ami nagyon fellengzősen hangzik, de sokkal praktikusabb volt, mert azt szerettük volna elérni, hogy a hagyományos értékek funkcióban éljenek a mában. Nem parancsra, szeretetve, hanem élmény alapon. Tehát ha valakinek érdeke, vagy megérinti, akkor vegye föl, működjön, akár a ruhát, vagy olyan bútort vegyen, olyan hangszert használjon, stb. És tradíció és divat címmel készítettünk, először kiírtunk egy pályázatot 90-ben, több mint 350-en neveztek, fantasztikus felhozattal jött belőle, ahol gyakorlatilag a Bartóki hármasságnak megfelelően 3 kategóriában az eredeti, annak rekonstrukciója, illetve a megújuló hagyomány és az ihlető hagyomány, amikor csak merít valamit belőle, mint Kodály és Bartók, és abban egy ön önálló szerzői mű keletkezik. Fantasztikus ruhák. Az eredeti másolata mesterségbéli tudással, tehát a csizmát úgy, ahogy Karotaszegen csinálták, úgy kell elkészíteni, ugye nem papírmaséból van, bőrből. A második kategória, a megújuló hagyomány azért volt érdekes, és azért is hangsúlyoztuk, mert sok esetben népzenei zsűrizések vagy kórus zsűrizések kapcsán is látom, hogy mondjuk a népviseletben vannak, és a nagy alsó szoknyákkal keményítve nem tudnak leülni a lányok és az asszonyok, ugye. Most azt elvárni egy mai fiataltól vagy asszonyságtól, hogy 40 fokban fél napon, egy napon keresztül legyen abban a ruhában, úgyhogy nem tud leülni, nagyon sokan tisztelet és kalapot emelek előttük megcsinálják, de azért ez nem életszerű. És ezért stilizáltan megmaradt, tehát fel lehet ismerni, ez egy palóc vagy kalocsai vagy hövei vagy ilyen olyan viselet, de a mai funkciókhoz, használhatósághoz igazítják. Tehát hogy nincs annyi, vagy ha van alsó szoknya, akkor nem gyűrődő keményített alsó szoknya van, ami nem látszik annyira, a jellege megmarad, de arra ráülhet, és nem lesz problémája. A harmadik kategória az ihlető hagyomány, amiből csak a merítés egy-egy motívum, rusztikusság, anyag keletkezett. Olyan divat bemutatót tartottunk a Gellért szálló nagytermében, ahol külföldiek, hazaiak, magyarokat óriási ovációval fogadták. A harmadik kategóriában olyan alkotások születtek és kerültek bemutatásra a díjnyertesek között, amelyek a párizsi divatszalonban maximálisan megállták volna a helyüket, de nem öncélúak voltak. Tehát ez volt a különbség, és valamiben gyökerezve indultak. Na most ezt gomboltuk újra. A gombold újra is ugye ebből a kreatívból indult ki, és ötletként adtam, hogy akkor hirdessük meg ezt újra. És így jutott a Forma 1-es versenyzőnek a ruhájára a kalocsai, és így tovább, és így tovább. Igen. Tehát ezt programszerűvé lehet tenni, ami azért nagyon fontos, mert ugye én is mindig hangsúlyozom, ahol csak tehetem, a munkámmal, a koncertemmel, a filmjeimmel, az előadásaimmal, hogyha mi nem tanítjuk meg a kiemelkedő értékeinket élményszerűen a saját gyerekeinknek, felnövekvőinknek, mások ezt nem fogják megtenni helyettünk. Tehát nem más rovására, nem egyfajta túlzott nacionalizálódás ez a gondolat, hanem egy egészséges gondolat, ami az egyetemes kultúrát is szolgálja. Mert nem a másságot kell önmagában tisztelni, hanem az értéket kell tisztelni, független attól, hogy ki teremti. És hogyha az értéket tisztelem, akkor ha tőlem teljesen eltérő vallását tekintve, származását, bőrszínét vagy felfogását tekintve az, aki alkotta, akkor kalapot emelek előtte ugyanúgy. És hogyha a saját családtagom vagy a közösségbélim vagy országbélim sérti meg a törvényt, akkor ugyanúgy ellene vagyok. Tehát ez egy értéktelenséget sugalló, hogy a másságot tiszteljük. Nem a másságot kell önmagában tisztelni, hanem az értékteremtést. És ilyen szempontból nagyon fontos az a gondolat, hogy csak azt tudja más kultúráját becsülni, akinek van kultúrája, akinek van saját kultúrája. Mert ugyan nagyon eltér attól más kultúrkörnek a szokása, a viselkedése egy-egy adott helyzetben, de meg tudom érteni empatikusan, hogy neki ez ugyanazt jelenti, amit nekem jelenti az, amikor farsankor jelnözbe kell a gyereknek vagy a felnőttnek öltözni. Miért kell? Nem tudjuk megérteni. Egy Mars lakó idejönne, az csodálkozna rajta, hogy itt meghibbantak az emberek, hogy Robot Robinak, vagy nem tudom, IT-nek, vagy akárminek
Mikrobinak,
akárminek öltöznek, ugye? Miért kell ezt csinálni? És ennek nagyon-nagyon régre visszanyúló gyökerei vannak, és az adott kultúrkörben értelmezhető. Mások meg nem tudják. Ugye, tehát ha egy benszülött viseletét megnézi az ember, ahol Új-Guineában is épóknak nevezett népcsoport, ahol fűszoknya van, a férfiaknak az adott részen egy lopótök szár van fölkötve a nyakukba, és az ember nézi, és azt mondja, hogy hát ez miért csinálják? És joggal kérdezhetnék meg, hogy rajta miért van most nyakkendő, ugyan rádióban ülünk, ugye? És miért kell megkötni a nyaknál egy nyakkendőt? Hát azért, mert a kultúrkörben ez alakult ki, és ezzel megtisztelem a Mária Rádiót, a hallgatókat, ha nem látnak, akkor is, hogyha én ide jövök beszélni, akkor úgy öltöztem fel, hogy nem csak a lelkem, a testem is próbálom felöltöztetni, és ha nem is látják, akkor is úgy vagyok itt. Az értékcentrikusság ugye megvolt, és megszólítottam 2009-ben azzal, hogy a Hungarikumoknak már országgyűlési határozata volt, hogy törvény kell a mindenkori kormány létrehozzon, és el kellett készíteni a stratégiát. Tehát, hogy milyen szempontok szerint kell, mert az igény megfogalmazódott, és ezt el is fogadták, de ez mondjuk pár sorban leírva állt rendelkezésre, és az, hogy mi a Hungarikum, vagy egy milyen értékszemlélet szerint milyen rendszer kerekedjen ki ebből, azt ugye létre kellett hozni. És akkor egy parlamenti munkacsoport állt fel, amely gyakorlatilag 20-23 főből állt, néhány képviselő és szakértők zömmel, és ennek a vezetésére kaptam felkérést, és ezen kereten belül 2009 februártól úgy 2011 nyár közepéig működött ez a csoport, ugye a feladat beteljesítéséig, ami is pontosan az volt, hogy a Hungarikum törvény stratégiáját, illetve a törvény tervezetét kellett elkészíteni. A stratégiával kapcsolatosan az első tanulmány, amit egy 3 hetes mélymerülés után megnéztem, a törvénytárakat, a Széchenyi könyvtárat, az online felületeket, hogy ha Hungaricum K-val, C-vel, magyarosan, latinosan, akkor mi jön felszínre. És megdöbbentő volt, hogy 60%-ban pozitív érték, 40%-ban pejoratívként használták. Ami persze a nyelvben benne van, mert át lehet fordítani és ironikusan használni, ugye. Hogyha szemétkupacok vannak az útszélén, akkor nevezhetnénk azt is negatíve Hungaricumnak, de hát ez nem kellene lejáratni ilyen értelemben a saját szuperbrand jelzőnket, és ezeket látván pillanatokon belül kialakult az a koncepció bennem, ami egy organikus gondolkodás következménye és a kulturológiában, a néprajzban járatos gondolkodásra épült, hogy nem szabad csak a csúcson lévő, nemzetközileg elismert, kiemelt magyar értékeknek egyedi törvényt alkotni, ugyan nagyon nagy szükség lett volna már a rendszerváltoztatáskor, vagy azt megelőzően, vagy közvetlen azután létrehozni, mert minősítetten védhettük volna azon értékeinket, amik sok esetben nagyságrendekkel áron alul kerültek ugye privatizálásra, és ez azért a nemzeti rendet, de sokszor a nemzetbiztonságot is veszélyeztető tudott lenni. Tehát ilyen szempontból hangsúlyos volt, viszont egy organikus rendet kellett kialakítani, mert pillanatokon belül láttuk azt, hogy minden nagy dolog picinként születik, mint ahogy a rómaiak fogalmazták annak idején. Tehát Mari néni rétese is lehet egyszer dobostorta mondjuk, hogyha, vagy szamos marcipán, hogyha az olyan marketing folyamatokon is olyan minőségű és olyan környezetben megy, hogy azt végül kezdik majd lassacskán velünk azonosítani. Ez nagyon sok napállásnak, tényezőnek, mindennek kell egyszerre több szabadsági foknak működni, de biztos, hogy mindenki, ha csak Hungaricum törvényt hoztunk volna létre, a kiemelt értékek előtt kalapot emelt volna. De fényévnyi távolság van mondjuk Mari néni és az adott Hungaricumok között, viszont hogy neki is van értéke. És nem csak az országnak kell márkahordozó értéke legyen, hanem minden közösségnek van vagy lehet ilyen. Tehát ha Karakószörcsökre elmegyünk, és azt mondjuk, hogy ha ezt meg ezt nem kóstoltad meg, azt a templomot nem nézted meg, nem ismerted meg Jani bácsit, meg azt a feltalálót vagy a költőt, aki innen szár, vagy az Interben focizó ifi focistát, aki ide való, akkor nem ismered a falunkat, vagy a városunkat, ugye? Tehát ez a márkahordozásnak a lényege. Sokan máig nem értik, és inkább érték leltárat akarnak csinálni. Az érték rovancs az ugye a tulajdonosnak, a közigazgatási, a polgármesteri hivatalnak, a kincstárnak a feladata. Kell olyat csinálni. De értékleltárat a közösségnek kell véghez vinni, szakmai és a közösségi elismerés egyszerre történő érvényesítésével. Nagyon jó szakmai értéktárak voltak, vannak. Tehát ha nézi az ember a kórusversenyektől, a borversenytől, a buszcsillagozástól, a szállodaminősítéstől, egyébekig végigvehetjük a foci bajnokság felfutó rendszeréig, de amikor egy településen végeztettünk felmérést a parlamenti munkacsoporttal, hogy mit mutatnának meg a 6.-8. osztályos gyerekek a saját kerületükből, városokból, településekből, az odaérkező külföldi ugyanolyan korosztályú diákoknak. Megdöbbentő volt, hogy a legkézenfekvőbb értékek 20%-át érte el a legjobb dolgozat. És ez mindannyiunk felelőssége, nem csak a gyerekeki, vagy alapvetően nem a gyerekeki, mert nekünk kell megmutatni, hogy mi vagyunk mi. Mi az, ami minket áttemel, ami tovább visz. Ugye a kultúra az emberiség folytonossága, a hagyomány az a közösség, a család folytonossága. És hogyha ez a folytonosság megszakad, akkor az eredmény egyértelmű, ugye negatív vonatkozású. És minden normális nép és ország és közösség megtanítja a saját felnövekvőinek ezt. És ha megtanítja, akkor tudják egymásét is becsülni. Aki talajtalanul nő föl, annál állhat elő az, hogy más emberi értéket nem vesz kellőképpen számba. Tehát ez fontos. Tehát ez volt a fő motiváció. Az érték a mérték szlogennel indítottam, és megszületett az a bizonyos koncepció, amit Magyar Értéktár Hungaricum rendszernek, vagy Hungaricum piramisnak neveztünk el, ugye a felfutó rendszerből adódóan, és gyakorlatilag a lokálisból, a globálisban nyúló elismertségű márkahordozó értékeket titulálta, és arra tett javaslatot. A törvényt 2012. áprilisában elfogadta a parlament, hát előtte nagy csatározások voltak, mert ugye nálunk egy konkrét gyakorlat, hogy a törvényt egy szaktárca viszi végig, és ez viszont a legsalátább törvény, mert minden ágazatot érint. Tehát Hungaricum kiemelkedő érték, a természeti értéktől, a kreativitástól, a sporttól, a művészettől, a tudománytól, gasztronómiáig mindenhonnan lehet, és van is. És ha egy minisztérium kapja, akkor általában ő a saját szűrőjén keresztül és a saját érdekeit kicsit jobban könyökölve, érvényesítve viszi véghez, és ez már ugye sértő tud lenni, és a rendszer működő képességét közép-hosszú távon veszélyezteti. Ezért mi próbáltuk ugye visszahúzni mindig abba az állapotba, amit eredetileg tettünk, és nem azért, mert azt mi tettük le, hanem azért, mert a legműködőképesebb, legjobb tudásunk szerinti működőképes javaslatot dolgoztuk ki, amit egyébként nemzetközileg is elismertek, és a szisztémát, mint a Kodály koncepció, információt külföldre is át akarják vinni. És hát itt azért vannak még tisztázandó dolgok. Az Corvinus Egyetemen elindult egyébként egy örökség Hungarikum közösség márkaépítés tantárgy, ahol én is előadok. Tózsa István professzor és a Hungarikum Szövetség és az egyetem közös partneri megállapodásán belül született ez 3-3,5 éve, és most minden fél évben fel tudják venni minden szakról a hallgatók, és nagyon fontos az, hogy a magyarok és az idejövő külföldiek közül is vannak, akik ezt hallgatják. Ha idejön 5 évig, 6 évig itt tanul, akkor ismerje meg az itteni értékeket. Persze megismerje a köznapi életben is, az a jó, de hogy koncentráltan, hogy mik azok az értékek, amiket mi magunkról jó értelemben az érték kirakatunkba teszünk, és azok tekinthetik ebből hungarikumoknak, amelyeket a külföld vagy a külföld legalább egy része szintén a magyarsággal azonosít pozitív értékként. Tehát ez a fő kritérium, egyúttal a definíció rövidítését is elmondtam ezzel. És hát a Hungarikum Szövetséggel próbálunk segíteni mindig azon, hogy az érték legyen a mérték, és ez egy hosszú, közép és hosszú távon fenntartható értékrendet sugalló, ország és nemzet márkát adó rendszerként tudjon működni, amelynek fő koncepciója az, hogy értékalapú nemzeti közös többszörös jöjjön létre. Tehát nem nemzeti minimumról beszélünk, mint a születő vagy létező pártok sok esetben ugye áhítattal fogalmazzák meg, hogy nemzeti minimum, legalább abban értsünk egyet. Tehát ugyanaz az értelme, de mi azt mondjuk, hogy értékalapú közös nemzeti többszörös legyen ez. Tehát amit pártállástól, színezettől, mindentől függetlenül együtt el tudunk fogadni, mert nincsenek jobboldali vagy baloldali vagy liberális vagy ilyen-olyan műemlékek. Független attól, hogy az alkotója politikailag titulálható-e vagy sem. Ez mind a közös értékünk, az ország, a nemzet értéke és az egyetemes emberi kultúra értékei. Tehát ezeket felelősen csak úgy szabad, és most nem csak a műemlékekről beszélek, hanem minden értékünkről, ezeket úgy kell kezelni, hogy a lehető legtöbbet, legjobbat tudjuk kihozni ebből az érték lehetőségből, értékpotenciálból, akkor gazdálkodunk. És akiket felkenünk a választással arra, hogy irányítsák az adott közösséget, az országot, azoknak a felelőssége alapvetően, hogy erre mondom azt, hogy a hatalom értéke az érték hatalma. Tehát minden hatalommal felkent testület, egyén, vezető, miniszter, szolga, ugye latinul ezt jelenti, igen, minősítését jelenti, hogy a rábízott értékekkel ő hogyan sáfárkodik, hogyan gazdaként kezeli, menti, védi, továbbviszi, és úgy használja, hasznosítja azt, hogy az az utódoknak is értékként megmarad, és nagyon fontos, ugye a bevezető gondolatokban a szeretetről volt szó. Én nagyon nehezen viselem azt, hogyha kimegyek az utcára, vagy emberek között vagyok, és az embereket sokszor terheltebbnek látom a kelleténél. Nem tudom elviselni. Ami nem azt jelenti, hogy akkor én becsukom az ajtót, hanem próbálok tenni azért. Tehát valahogy az ország jó kedvét kellene visszaadnunk, és ebben mondhatjuk, hogy a gazdasági alaptól, a szervezettségen keresztül, a nemzeti értékalapú közös többszörösig sok mindent kell tenni. A közös hit, a remény, a szeretet együtt kell legyen a válvetettségben ahhoz, hogy a jó kedvünk a szó nemes és jó értelmében értetni tudjon, gyógyítani, erőt adni, hitet adni tudjon nekünk.
Az utolsó kérdésem pedig az lenne, ami a hallgatókat biztos, hogy nagyon érdekli, hogy neked a hit a Jóisten mit jelent a mindennapjaidban, és mennyire segíti a pályádat? Mit gondolsz ezzel kapcsolatban? Hogy fogalmaznád meg?
Hát hit, remény, szeretet mindhármat jelenti természetesen, és erőt ad. Gyerekkoromban úgy az eszmélés időszakától ugye sosem felejtem el, hogy minisztráltunk. Volt egy András nevű atya, aki hittant tanított nekünk már iskola előtt. És hát azon túl, hogy ugye fantasztikus volt, amiket mondott, nagyon szerettük, mert mindig fociztunk hittan után. És a táborfalvi iskolának az udvara nagyon homokos volt, tehát ez a tipikus aranyhomokká nemesedett futóhomok, és ő mindig reverendában focizott. És mondtuk neki, hogy ez így nem igazság, mert nem tudtunk kötényt adni neki, tehát a lába között nem lehetett a labdát átgurítani. Tehát vannak meghatározó emberi élmények, ugye, ami az egyházhoz, a paphoz és az adott világhoz kötődő, és hát az embernek ez erőt ad természetesen.
Jóska, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és szeretnék tőled és a Mária Rádió hallgatóitól is elköszönni. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönöm szépen a beszélgetést!
Birinyi Józseffel, a Hungarikum Szövetség elnökével Molnár Péter beszélgetett.